pünkösd ünnepe után vagyunk, hát reméljük, hogy nem teljesen, mert ez az egyházi esztendő ugye arról szólna az egyházban, akár a középkorban, amikor képekkel bemutatták az olvas nem tudó embereknek, vagy aztán különböző más módokon, módszerekkel, az egyház végig gondolja azt, hogy az Isten mit tett értünk, mert tulajdonképpen ez nagyon fontos, hogy az üsztörténet, az ugye adventre szokott kezdődni, adventtől kezdve, karácsony keresztül, nagy sütörtök, nagypéntek, húsvét, pünkösd, mennybemenetel és a többi. Tessék végig gondolni, ezek mind Isten cselekvéséről szólnak. Nem az egyház hitéről, nem papokról, nem pápákról, nem Wesleyről, nem Billy Grahamekről. Istenről szól az evangéliumi hit, és az egyház története Istenről szól. Hát persze, az Istennek a velünk való történetéről, az emberrel, az emberiséggel való történetéről, és ezért olyan maszatos ez a történet a mai napig is. Kicsit maszatos, időnként hány ingerkeltő, mocskos is, büdös is. Éppen most olvasok egy könyvet, éppen mondtam Dobó Lacinak, hogy milyen nagy könyvélmény, de fájdalmas is többek között, a címe is ez, Kőbezárt fájdalom, ugye Michelangelo életéről, és egy korrajzot ad ez az író, kis röpke 500 oldalas könyv, és azt hiszem Michelangelo életének körülbelül harmadáig jut el a könyv, és aztán ez az író, amikor idáig jutott, elhunyt, meghalt. És a korabeli egyházról ír, és nem érzem, hogy ez egy ateista propaganda anyag lenne, hát iszonyatos, iszonytató az a történet, amire mi képesek vagyunk egyházban, egyházon kívül, szent lélek nélkül, szent lélek nélkül, Isten nélkül. És az egész történetben az a fantasztikus, hogy ezzel a bandával, ezzel a mafiával is, mert mafia karaktere is volt az akkori egyháznak, és hát ma is vannak olyan jelenségek itt-ott, amott, amelyek rosszabb, egyszer rosszabb, mintha pogányok lennénk. Rosszabb dolgok is történnek az egyházban. Különösen, hogyha abban az összefüggésben, hogy nekünk sok adatot, sokat adtak, és egészen más mércével mérnek nekünk. És hogy ezzel a társasággal Isten küszködik, dolgozik, cselekszik, elküldi igéjét, lelkét, fiát. Aztán ugye ez a fia elmondja ezt a példázatot, hogy olyan banda közé küldi az atya az ő fiát, akik megverik, megölik, kidobják a falon kívül, és hát ebbe a közegbe, ebbe a világba küldi be a fiút, a fiát. És ezzel az egyházzal küzd az Isten. Tehát az üdvtörténet arról szól, és akkor vagyunk evangéliumi keresztények, hogyha az evangélium határoz meg minket, nem a mi hitünk. Ezt sokszor szeretem én is hangsúlyozni, pont azért, mert érzem ennek a valóságát és igazságát, hogy ne a mi hitünk legyen a döntő, hogy mit érzek, mit tapasztalok, hogy gondolom. Persze, hogy valahol nagyon fontos azt, hogy mit hiszek, mit érzek, mit tapasztalok, de az evangéliumi kereszténység az én lelkiállapotomtól függetlenül rámutat Isten cselekvésére. Tehát, hogy ő objektív ilyen értelemben, a mi egyházi gyakorlatunktól, hitünktől, látásunktól objektív módon végezte el azokat a jó dolgokat, amelyeket elvégzett ebben a világban. És erre emlékezik az egyház, reménység szerint, ha jól emlékszik, akkor szent lélek által, például a pünkösdi eseményre is. Tehát ebből indultunk ki, hogy reméljük, hogy nem pünkösd ünnepe után vagyunk. Persze a kronológiai beosztás szerint, egyházi esztendő kronológiai beosztása szerint persze a pünkösd ünnepe után. Meg hát egész viccesnek érzem, amikor azért imádkozunk, hogy Uram, már pünkösd ünnepe előtt vagyunk, és hát készülünk a pünkösd ünnepe, aztán majd ott küld el. Most abban az egy órában küld el a szent lelkét, aztán vége a pünkösd istentiszteletnek, megint hazamegyünk, és megint egy évig várunk a pünkösd ajándékára. Ez nem így van, hanem valóban a kereszténység pünkösben kell, hogy inkarnációban, tehát testetöltésről van szó, teljes közösség a szenvedő Úrral, és a feltámadott Úrral, és mindezt ugye lélek által, az atya lelke, a fiú lelke által, lélekben, igazságban és valóságban. De hát mégiscsak a korabeli egyháznak ez egy nagy kérdése volt, Tamásnak is, és sokaknak is, hogy nem látjuk ezt az Urat, ahogy ugye Judit bevezette ezt a hétvégét ezekkel a gondolatokkal, hogy ez a zsidóságnak és a kereszténységnek szerintem akkor volt kínos kérdés, amikor gyengén állt szent lélekkel, de azért kérdése volt, és melyikünk az, aki azt mondhatja, hogy hát én mindig toppon vagyok, és én mindig fit vagyok szent lélek ügyben, tehát éjjel-nappal, tavaly is, meg 10 éve is, meg 5 éve is, meg mindig. Na de ugye problémáink vannak, küzdelmeink vannak, de aki valóban szent lélek által betöltött ember, annak ilyen értelemben nincsenek kérdései. Annak nincs szükség arra, hogy elmenjen a templomba, vagy a gyülekezeti házba találkozni az Istennel, mert hol találkozna, hanem az ő egzisztenciájában, mint templomban. Néhány hónappal ezelőtt szolgáltam egy két békés megyei gyülekezetben, és minden délután kimentünk egy kis faluba, 800 lelkes falu, templom nincs. Egyetlen egy felekezet sem építette fel a sátrát ebben a faluban. Van néhány ilyen szempontból teljesen elhagyott, magára hagyott település. Tehát 800 ember lakik ebben a, ha jól emlékszem, Kardos nevű község, és a lelkész nővel mentünk ki, ugye minden délután a szlovák klubba, szlovák klubban volt az evangelizáció, és érdekes a kérdés, tényleg, templom nélküli falu. Lelkésznő is, meg én is ilyen ámokfutó, rohanó stílusban élünk, kapkodunk, kocsiban étkezünk, imádkozunk, és egyebek, most is nem tudom hány telefon és egyéb szervezés volt, amíg leértem erre a helyre is, és ez nem jó dolog, nem dicsekvés, de hát ilyen életformánk van. Na, bekanyarodunk ebbe a faluba, és beszélgetek az Erikával, körülbelül 5-4 perccel az alkalom kezdése előtt, tehát éppen, hogy csak oda zuhanunk, majd a szlovák klub elé, be kell lépni, és kérni és kapni az üzenetet, Isten igéjét, és akkor mondja ez az Erika, hogy befordulunk a faluba, hogy hát akkor imádkozzunk. Már túl vagyunk ezen, hogy ezen ökörködjünk, hogy azért a szeme legyen nyitva a sofőrnek az autós imádság közben. Engedélyezzen a sofőrnek mindig az ilyen való ilyen imádkozás. Hát ezt a poént most nem sütöttem el. Illetőleg, hát időnk sem nagyon volt, és akkor na hát imádkozunk. És ő váltja a sebességet, és mondja, így uram, úgy uram. És kanyarodunk, és meglátunk egy kerékpáros férfit, és olyan természetesen, olyan egyértelműen, és olyan egyszerűen imádkozott ez a lelkész, és uram, áld meg ezt a férfit is. És aztán mentünk tovább, és a többi. Tehát, de ezt biztos, hogy többen tudjátok, és többen érzékelitek, és értitek, hogy miről van szó. Hát nem megyünk találkozni, nem 5 órára megyünk az Istenhez, mint valami orvoshoz. Ez még imád sem is megszoktam, mint orvosi rendelőbe is megyünk a temet. Hát menjen az, akinek valóban nincs Istene, és mondja azt, hogy van valaki közöttetek. Van valami közöttetek, van valami erő, hata, nem tudom pontosan, micsoda. Tudom, hogy sokan így tértek meg, és így tértünk meg, talán köztetek is többen vannak ilyenek, hogy nem akartunk mi megtérni, nem akartunk mi Istenben hinni meg. De valami bandával találkoztunk, csoporttal, családdal, közösséggel, bibliakörrel, és volt valami több közöttük, mint úgy általában a közösségekben. És erről beszél Pál apostol is, pont a karizmák és különböző irányzatok és kegyességi különbözőségek mellett és ellenére, ha közétek lép valaki, akkor mit él át, mit tapasztal? Györjöngtök-e, hadováltok, magatokat építitek, lelki, szellemi, már bocsánat, de erős a kifejezés, de önkielégítést végeztek, vagy átélik, hogy közöttetek van az Úr, hogy van egy Isten, akinek a nevét sem, mint a vak, János 9-ben, nem tudja még a nevét sem annak, aki őt meggyógyította, de valami történt velem. Erő áradt ki, ugye Jézus testéből, amikor a vérfolyásos asszony hozzáért. És mi Jézus teste vagyunk. És ez a nagy kérdés. Valóban, hogy ez európai kereszténységben, a magyarországiban, és a te gyülekezetedben, egyházadban, és az én testemben ott van-e az Isten ereje, amely nem úgy mutatkozik meg feltétlenül, mint Sámsonban, meg a mai Rambókban és egyebekben, az az erő egészen másképpen is megjelenik, például erőtlenségben. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. De akkor is az Isten ereje ott van. Akkor is ott van az Isten. Tehát a közösségre, gyülekezetre, templomokra, megdesz hétvégés, azért van szükségünk, mert elszakadtunk az Istentől. De ezek nem Isten bizonyítékok, hogy vannak templomok. Hát ez szörnyű, szomorú. Hát nekünk nem bibliórákra kéne járni, meg evangelizációkra. Hát Ádám ilyenekre nem járt. Mert az Úrral volt. Az Úrban volt. És aztán Mózes, beleolvastam a napokban a Mózes könyvébe, vitatkoznak, veszekednek, vacakolnak ott Mózessel, aztán Áron, Miriam ugye megkritizálja Mózest, és akkor Isten odaszól Áronnak, Miriamnak, hogy ne dumáljat, ne beszéljetek már, ne vicceljetek. Hát én Mózessel beszélgetek. Hát az én barátom, vele vagyok. És akkor megy a külső cirkusz, a vallásos és kultikus és egyéb útkeresések, és különböző liturgiák, formák, kultuszoknak a kipróbálása, gyakorlása. És már ott, abban a bizonyos ószövetségi világban, ahol még nem volt útigazság élet ilyen értelemben, még nem inkarnálódott ilyen értelemben az ige, ahogy ott az evangéliumokban ezt olvassuk és megkapjuk, és még nem küldetett el minden testre a lélek, és már ott van például Mózes, aki az Úrban van, az Úrral van, közösség bőjtben, nem bőjtben, Midian, milyen kusita asszony volt, asszonnyal, nem asszonnyal, Egyiptomban, vagy éppen menekülés közben, a legkülönbözőbb élethelyzetekben az Úrban vagyok, az Úrban. És ez az imádságnak is a titka. Ez az egész életünknek a titka. Tehát én majd szívesen, hogyha Isten megadja, kerülgethetjük ezt a úgynevezett szent kását, vagy témát, hogy ki vagy te, Uram, és honnan, és hogyan, és miképpen ismerhetlek meg, és ismerhetünk meg téged, de a lényeg a lényeg. És erről a lényegről ma este is szólnunk kell, mert ki tudja, hogy mi lesz holnapig. És Isten igéből olvasok is akkor egy részletet. Jézusnak, János 4, Samárián kellett átmennie, így jutott el Samária egyik vár, Sikár volt a neve, és a többi. Ismerjük a történetet, Jézus fáradt, szomjas, leül egy kútnál, és jön a samáriai asszony. Jézus kért tőle vizet, adj innom. Tanítványai elmennek a városba. A samáriai asszony ezt mondja, hogyan te zsidó létedre kérsz tőlem. Tehát samáriai asszony szemszögéből ez egy zsidó. Sőt, a samáriai szemszögéből ez egy büdös zsidó. Ez egy távoli zsidó. Egy olyan zsidó, akikhez semmi közünk nincsen, akiket utálunk. Tehát nem egy sima zsidó. Utálták őket. Utálták, ahogy mai Zsoltár a szent haraggal lehet utálni. Hát nem lehet utálni, Jézus után nem lehet utálni, nem lehet ítélkezni. Az ítéletet elvette az Isten tőlünk. És az atya a fiú kezébe tette, aki belehalt az ember szeretetbe, szerelemre, és ő fog eljönni ítélni élőket és holtakat. No, de hát a samáriai asszony itt még kőkeményen ítél, mert ő samáriai. Pasifogyasztó is ugyanakkor, meg sok minden van az ő életében, de azért samáriai, és azt mondja, te zsidó létedre. Tehát ott van Jézus, mert itt ugye arra elmérkedünk, sokaknak eszébe jut, hogy hát sokkal könnyebb lenne, hogyha az Úr Jézus testben itt lenne, vagy nekünk akkor könnyebb lett volna, ha akkor ott vagyunk, és ott élünk, és láttuk volna. És hát miért nem enged az Isten egy kicsit többet látni az ő hatalmából, istenségéből, akár csak a mai keresztényeknek, kereszténységnek, egyháznak, többet, Uram, többet, ugye szoktuk mondani, kérni, énekelni, és a többi. És ott van előtte a testet öltött ige, aki által minden lett, ami minket körülvesz, és a többi, és a többi. És a samáriai asszony egyszerűen csak lezsidózza. Egy fáradt, poros zsidó akárki, aki fogalmas is, hogy kavarodik ide, mert erre nem szoktak jönni zsidók. Mert ők is úgy utálnak minket, hogy hát megkerülnek minket. És aztán Jézus így felel, ugye még ezt olvasok, a zsidók nem érintkeztek samáriaiakkal, Jézus így válaszolt, ha ismernéd, ismeret, ugye Judit mondta, ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna többet. Tehát lehet Jézust látni, és mégsem ismerni. Tehát az, hogy látták őt sokan, hát ki is látta? Hát aki például dárdát vágta oldalába, az is látta az urat. Hát az nagy bizonyságtétel. Láttam az urat, ugye rohannak vissza a temetőből az asszonyok. Csodálatos. Hát a dárda haigáló is látta az urat. A főpap is lát, ott állt előtte a testet öltött. Ige. Tehát az, hogy látunk valamit testi látással, lehet, hogy akadály, lehet, hogy problémát is jelent. Én nem mondom, hogy mindig baj, én nagyon szeretek látni, és nyilván sokan vagytok így, ez a színeket, fényeket. Lacival fotóztunk, és tudja, hogy én, mint fotós is, mennyire szeretem ezeket a dolgokat. Persze, világos, hogy ez fontos, fontos a látás, de a témánk összefüggésében egy más ismeretről, és egy más látásról beszél nekünk az ige. Azt mondja Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát, hát mi az Isten ajándéka? Ő maga. Tehát szembe kell ezzel nézni, és ki kell mondani, hogy lehetek vallásos, lehetek kívül, lehetek bemerítkezett, lehetek ilyen, olyan, mindenféle lehetek, de nem biztos, hogy ismerem az Urat. Az egyház történetének az árnyoldala, a nagy egyházaké és a kis egyházaké is, higgyétek nekem, öreg harcsa vagyok. Erről szól, hogy lehetnek teológiát végzett emberek, lehetnek evangélizátorok, bárkik, és nem ismerik az Urat. Nem ismerik az Urat. Vagy nem eléggé ismerik. Azt mondja, ha ismernéd az Urat, akkor tudnád, egyszerűen érzed és tudod, hogy miről van szó. És ez az a tapasztalat, amit megint csak bizonyára sokan átéltetek, amikor a lehető legkülönbözőbb helyekről, földrészekről, országokból, felekezetekből együtt vannak emberek. Így voltunk együtt néhány hónappal ezelőtt, jól mondom, azt mondom, Stuttgartban, igen, 10 000-en egy csarnokban, 2 000-en nem fértek be, átmentek egy másik, készítettek helyet nekik egy másik sportcsarnokban. A lehető legkülönbözőbb típusú emberek, de az Úr ott van, és azt éljük át, hogy ismerjük őt, és ismerjük egymást, és testvérek vagyunk. Hát persze 3 napig könnyű, aztán húzamosabb ideig a gyülekezetben mindig nehezebb, de akkor is. Ennél a tapasztalatnál nincs több. Nem lehet többet átélni és megélni. Azt mondja Jézus, hogy így szóltál volna hozzá, hogy adj innom, adj még magadból, Uram, mert kicsit elfáradtam, kicsit kiszáradtam, adj élő vizet, adj többet. És azt mondja Jézus, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az többet meg nem szomjazik. Előkerül a pasi kérdés, erre már utaltam, nincs férjem, van férjem, 5 férjed volt, stb. Bonyolult, nehéz, küzdelmes történet, de nem véletlenül, hogy Jézus a nagy, magas röptű, talán így is mondhatnánk, filozófiai vagy teológiai kérdések után arról kezd el az asszonyjal beszélni, ami az igazi, amiről az asszony élete akkor most szól. És ez megint csak óriási motívum és üzenet, hogy az Isten kérdés arról szól, amiről az én életem szól. Tehát Isten, ha közelít hozzánk, ha szól hozzánk, akkor nem általában előadásokat tart, nincs öncélú teológia. Ha az a teológizálás, vagy bibliórázás, vagy gyülekezeti élet öncélú, azért, hogy minket, saját magunkat, kis gettónkat fényesítsük, építgessük, akkor az bedöglik, bebüdösödik, beposhad. Isten arról beszél nekünk, amiről a mi életünk szól, és amiről a környezetünk élete szól. Mert adja a lelket, adja a szent lelket, aki elvezet minket a legfontosabb felismerésekre, és képbe hoz, és látást ad, és feladatokat ad. És már is átélem, hogy él bennem is, él általam is az Úr. És akkor újra visszakanyarodnak az Isten kérdéshez. Az asszony azt mondja Jézusnak, hogy úgy látom, hogy próféta vagy. Na, óriási, nem? Most már mehetünk tovább, most már zsidó próféta vagy. Zsidó vagy, most már próféta vagy. Tehát ez az, amikor az egyház, az ember, a vallás értelmezi az Isten. Tulajdonképpen itt olyasmit élünk meg, amit János 9-ben ugye vak, hogy először látja az embereket, mint valami járkáló fákat. Sőt, ez az asszony látja Jézust először, teljes valójában, de nem tudja, hogy igazán ki ő. Először csak lezsidózza, utána azt mondja, hogy ennek vannak képességei, hát ez megmondta, hogy mi van otthon. Hát ez mégiscsak fantasztikus dolog. De ennél azért mégis mindig több. Az asszony akkor így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. És akkor átérünk megint az Isten kérdésre, ami atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Őrület, megint az egyház, megint az emberi oldal, a vallás oldala, a felekezet oldala. A samáriaiak ezt oltották bele ebbe a hölgybe, a kicsi korától kezdve. A zsidók azt, két Isten van, van egy samáriai Isten, van egy zsidó Isten, az egyik ugye a Garizim hegyén, a másik a Jeruzsálem hegyén. Mi Isten képek. Nagyon érdekes ez is, ahogy néhány szót váltva itt, hát Judit vetette föl, de engem is izgatta a kérdés, hogy hát igen, mondja ő, Sárával elgondolkoztunk, hogy hát nektek evangélikusoknak milyen Isten képetek van. Hasonlít-e az, ugye, mi a különbség esetleg a Luther Isten képe, meg a mai is? Igen, és aztán menjünk tovább. Tényleg, ezek szerint van katolikus Isten kép, és baptista, és tudom meg, de ezt nem szeretitek feszegetni. De nem is ez a lényeges, hogy itt most egymásnak essünk, és győzködjük egymást, de nagyon izgalmas kérdés. Nagyon izgalmas kérdés, hogy valóban például akár csak Luther életében a szigorú apakép hogyan rögződött, és hogyan egy ideig hogyan azonosul az apakép az Isten képpel. De mennyire bonyolultabb a mai élet, ahol apák is hiányoznak már. Nagyon összetett ez a kérdés. De a gyerekkorban átélt, belénk nevelt, elmondott dolgok, mennyire befolyásolják a mai hitemet, a mostani gondolkodásomat. És mennyire szükségem van, és mennyire szükségünk van arra, amit nem szeretnek sokan hallani, hogy egy kicsit gyere le Garizim hegyéről, egy kicsit gyere ki a jeruzsálemi gondolkodásból, templomból, egy kicsit gyere ki abból, amiben eddig voltál. Ne félünk ott hagyni a kis biztos fészket, de ezek a fészkek, ezek a kis gettók, ezek a kis zárt rendszerek néha megfojtják az érzékeny levegőre vágyó, tiszta vízre, életre vágyó embereket. Én nagyon jól tudom, hogy Isten olyan könyörülő és irgalmas, hogy használja persze a mi gyülekezeteinket, felekezeteinket. De mivel sok gyülekezetbe járok, és egyáltalán egy pillanatig nem tartom bárkinél is jobbnak magamat, merem mondani, és tudom mondani, hogy rettenetes, áporodott, zárt levegők vannak lelki-szellem értelemben gyülekezetekben. Tehát nagyon egyrészt a kiskorúsítás jelensége, ami egészen döbbenetes, tehát annak a hiánya, ami itt most meg fog történni a samáriai asszonnyal, hogy ő még az előbb egy depressziós, emberektől menekülő, hatodik pasinál tartó valaki, aki még nemhogy zsidót, de samáriait sem akar látni, mert tudjuk, hogy a forró égőben délbe megy a vízér, ami normális ember nem ment délben vízén, akkor van a rekkenő hőség, stb. Ismerjük ezt a történetet. Senkit nem akar látni, és kis idő múlva úgy megváltozik az élet, hogy elkezd evangélizálni, misszionálni, és elkezdi Jézust, zsidó profétát, de elkezdi Jézust hirdetni a saját addigi közegében. És aztán tudjuk, az emberek kimennek Jézushoz, és aztán azt mondják, hogy most már mi magunk látjuk. Tehát nem a te szavadra hiszünk Jézusban. Hát miről van itt szó? Megint, ahol Isten cselekszik, ott az Isten még a mocsokban lévő emberben is meglátja az embert és a méltóságot, és megadja a méltóságot, és nem dedósít. És ez a uralkodó egyház, amire egyébként nem volt soha mandátumunk szerintem, Krisztus után soha nem volt mandátum az egyháznak arra, hogy politikai, gazdasági és katonai hatalom legyen. De belefutottunk ebbe a történetbe is. És ebből következett, hogy megépítették a nagy hodályokat, ahol behajtották a tömegeket, százakat és ezreket, és egy pópa egy jelmezben elől forog, és előadja a kereszténységet. Hát ez nem ez a kereszténység. És ennek a utórángásait látjuk ma Európában még, mert ez nem működik, ez nem normális dolog, ez a egy emberes show, meg guru felépítmény. Az újszövetségi gyülekezet nem erről szól, az ószövetség erről szólt. Ott beöltözött a bácsi jelmezbe, ott forgolódott, ott közvetített a dolgot. Az újszövetségi gyülekezet az, ahol mindnyájunknak van szabad utunk a szentek szentjébe, a szentlek által. És a gyülekezet egy megajándékozott gyülekezet, és mindenkinek vannak ajándékai, adományai. Igen, és van akinek az ige hirdetés, és a többi. Tehát van a szolgálatnak méltósága, de nem a ruhát tisztelem, vagy a nem tudom milyen hierarchiát tisztelem benne, hanem meglátom benne is az Isten cselekvését. És hogy mekkora szemét volt, vagy milyen tróger volt, vagy milyen ilyen-olyan, és az Úr kiemelte, felemelte, és meggyógyította, és ő szolgál most másoknak. Őrület, fantasztikus, csodálom az Urat, és látom az Urat. A mai lózunk ige az, hogy Barnabás megérkezik a gyülekezésre, és azt mondja, látom az Urat, látom az Úr cselekvését közöttetek. Hogy megváltoztat embereket. Ebben a körben szerintem még nem említettem azt a két kárpátaljai barátomat, csak utalok rájuk, az egyik a beregszászi maffia második embere volt. És általában a foglalkozása ugye cigányzsarolás volt, és veretés, és stb. Hitre jutott, megtért, megszabadult, és szolgál a cigányok felé a 4000 fős beregszászi táborban. Gondokkal, nehézség, persze, de hát valami rendkívüli dolog. Az Isten bele nyúl egy tróger, egy szerencsétlen, egy sérült, szeretet hiányos ember életébe, és megvál, és áldásá teszi. A másik meg a hatalmas, nagy, erős barátja, aki ilyen különböző keleti technikákat tanult meg, verekedett, dzsúdozott, stb. Azt mondja, hogy János, úgy föl tudtam szívni magam, hogy mindenkit élve elfogyasztotta. Nem, egyszerűen nem volt ellenfele, ha neki esett valakinek verekedésben, és stb. És ő most egyébként református lelkész, és remélem ilyen hévvel, még nagyobb hévvel és tűzzel kergeti a démonokat, mint ahogy addig a szegény cigányokat és másokat. És ma is hatalmas, nagy, erős ember, de szelíd, csendes, nem olyan, mint én, ilyen hangos, és járja például az ukrán és az orosz lepratelepeket, átölel őket, hirdeti az igét, viszi nekik a Dabson pirulát, viszi az evangéliumot, evangélizál például lepratelepeken, és a többi. Tehát mert az Úr él, és megváltoztatja. Ahogyan a Samária asszony, de mi változtatja meg? Hát az, ami belekerül az emberbe, nem ami kívül van. A külső dolgok, testvérek, csalós ügyek, veszélyes dolog, tárgyakhoz, ritusokhoz, szokásokhoz. Bajban vagyok, és elmegyek a testvérek közé, hogy egy kicsit feltuningoljanak. Tudjátok, egyszerűen van egy ilyen ördögi cirkusz is, hogy elmegyek egy kicsit konferenciázni, mert éppen depis vagyok, vagy éppen ilyen-olyan, de igazán nem akarok megtérni, nem akarom átadni az életemet, nem akarom azt a szent tüzet, amiről annyit éneklünk, mert az a szent tűz éget, szemetet, mocskot, és a többi. Aztán lángra lobbant, és felforrósít, és mennyei tüzet ad, isteni szeretetet is ad, de én ismerem magamat, én ismerem már az embert, merem mondani, és rafináltak vagyunk, atyám fiai és atyám lányai, és nehezen tudjuk azt mondani, hogy Uram, tényleg teljesen itt vagyok, és add azt a tüzet, add azt a lángot. Félünk ettől egy kicsit, ettől a teljes átadástól, teljes megnyílástól. De Jézus azt mondja a samáriai asszonynak, egy nagyon keszekusza élet után hangzik számára az üzenet, higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, ez egy állapot, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. Tehát Jézus nem tagadja a különbségeket. Igen, van különbség. Ki meri mondani, a samáriai asszonynak ki meri ezt mondani, ti samáriaiak, én úgy gondolom, hogy ti nem ismeritek az Istent. Mi ismerjük, mert nekünk kijelentette magát, de, eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának, az Isten pedig lélek, az Isten pedig szellem, lélek, vagyis a valóság, vagyis erősebb valóság, mint a tárgy, a tárgyasult vallás, vallásosság. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Szeretnék egy másik igét is idézni, 1 Korintus 2-ből. Azt írja Pál, aki ugye Saul volt, vallásos, fanatikus, rajongó, aki azt hitte, hogy ismeri az Istent, aki hitt az Istenben, aki imádkozott, aki vallásos életet élt, és nem ismerte az Istent igazán. Azt mondja, 1 Korintus 2:10-től olvasom. Egy kicsit előbbről. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készített el az Isten az őt szeretőknek. Szem nem látott. Nekünk pedig kinyilatkoztatta az Isten lélek által. Kijelentette, kinyilatkoztatta. Tehát ezért én merem mondani, ezért az Isten szent lelke nélküli teologizálás, vagy a filozófia és a többi önmagában értékes, de Isten ismeretre nem viszel. Nem viszel. Vannak közösségek, ebbe beletartozik esetleg egy egyetemi műhely is, meg más egyéb közegek, fórumok a világban, ahol nagyon okos emberek vannak, nagyon művelt emberek vannak, de nem ismerik az Istent. Vannak, akik az Istenből élnek, hogy így mondjam, mert róla írnak könyveket. Vagy az Isten üggyel, vagy vallással, vagy egyházzal kapcsolatos szociológiai és egyéb dolgot kutatják. És sok-sok példát lehetne erre mondani. De az Istent nem ismerik. Könyvet írnak, ezt hangsúlyozom, könyvet írnak a kérdésről, de nem ismerik az Isten. Hát egyáltalán itt persze a nagy kérdés, hogy a véges ember befogadhatja a végtelen, tehát az embernek nekünk esélyünk-e van, van-e esélyünk arra, hogy az élő hatalmas Istent megismerjük. Hát ez a hétvégének persze egy nagy kérdése, és több különböző összefüggésekben majd bizonyára rátérünk erre. Nagyon egyszerűen ki kell mondani azt, hogy igen, az Isten a véges gondolkodás ember számára befoghatatlan, befogadhatatlan, mert ő végtelen, de az Isten, mivel élő Isten, és szeret minket, beszél, és cselekszik. És az ő gondolataiból, szavaiból és cselekedeteiből mégiscsak ismerhetjük őt. Én nem mondom, hogy teljes mértékben befogadhatjuk őt, sőt, biztos, hogy nem fogadhatjuk őt teljesen az ő teljes lényében. De a lényegét az Istennek megismerhetem. Az ízét, a cselekvését és a szavait. És itt sok minden példát lehetne hozni az igéből, a Jézus életéből, az egyház történetéből, és talán ezek így ilyen módon elő is fognak kerülni. Egyetlen egy esélyem van az Isten ismeretre, ha kiárad az Isten szent lelke, amely, aki az Atyának és a Fiúnak lelke az én szívembe, életembe, és ő magát, saját magát kijelenti, kinyilatkoztatja. És lehet, hogy egészen mást mond a prédikátor bácsi. Mást mond. Hát gyerekek, a szószékeken részben hazugságok hangzanak el. Ha engem megkérdeznek, akkor is ezt mondom. Tévedések, hazugságok, kivetítődések, sérült lelkű emberek odaviszik a sérelmeiket, sérüléseiket, és a többi. Elmondják a véleményüket az Istenről. Elmondják a véleményüket Jézusról, vagy a mai világról, vagy lelkészek, főleg amikor kisgyerekeik vannak, a gyerekeikről. És akkor untatják, na már megint a Benőke jön, már megint a Józsika jön, már megint mit csinált, és hogyan, és már milyen csodálatos ez testvérek, amikor... És a gyülekezetnek nem erre van szüksége, hanem igére, élő igére, üzenetre. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Nem mondja azt, hogy akár csak Pál apostol saját magára is, vagy egyáltalán a keresztényekre, hogy ő mindent megért az Istenből, de időnként szent lélek által még az Isten mélységeit is. Például ez az, amikor megrendül, belerendül az ember abba, hogy tényleg hogy szerető? Hogy bírja ezt gyomorra, ezt az egészet? Hogy bírja ezt a lényt elhordozni, elviselni, és ebből 6 milliárdot egyszerre? Hát ez nem így, hát én az egyet nem bírok el, még saját magam se. Sokszor akkor még jön egy másik, aki mellettem, aztán még esetleg 5 élnek még mellettem, és a főnök, és a ez, és hát alig bírom ki, hogy este szuszogjak egyedül, és üljek a fürdőben csak egyedül, és a többi embermentes övezetet. És az Isten meg 6 milliárdot például egyszerre lát, őrület, tényleg őrület. Ezek például az Isten mélységei. Uram, hogy bírod? Hogy szeretsz te így? Ki vagy te tényleg? Őrület. Isten mélységei. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Tehát ki mondja az ige, hogy Istent igazán senki nem ismerheti lényegében, csak ő saját magát. Hát ez logikusnak is tűnik, de azért ez egy nagyon komoly kijelentés. Miért mondom? Mert ha lesz időnk, rátérhetünk arra, hogy az egyház vagy az emberiség szemléli az Istent a természetben, a történelemben, a lelkiismeretben, az alkotásokban, a művészetben, a másik ember tekintetedben, szerintem milyen szép ez, és milyen jó ez. Ezt elmondogatni és kimondogatni, hogy hát benned lakik az Úr, és mi egymásban szemléljük az Urat. Ezek mind hordoznak igazságot. És igazság vonásai és motivumai vannak, de egyértelmű a kijelentés. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Teljesen világos, egyértelmű gondolatmenet, inkább üzenet, neked is, minyeng számára, jöjjetek szomjazók, szomjazzátok az Isten lelkét, az Isten drága, szent lelkét. Nagy kérdés ez, hogy ki kaphatja, és mennyire, és milyen mértékben. Eléggé az adakozótól függ ez, az Istentől, aki szívesen és szeretettel ad, akire Jézus így mutat, így utal, hogy ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek ajándékokat, hát még az Isten, aki adja szent lelkét. De tudjuk, hogy ez a gyakorlatban nem olyan nagyon egyszerű és egyértelmű. Vannak ismerőseim, akik szomjaznak, keresik az Istent, de mintha nem hallgatná meg őket az Isten. Minden esetre itt most csak utalok arra, hogy az Isten azért Isten. Tehát ő nem hagyja magát becsomagolni, asztalra tenni, kifaragni, lefesteni, definiálni, képletbe foglalni. Erről szól például a Jobb könyve. Erről szólnak például Jeremiás konfessziói, síralmai. Erről szól például Péter keserves sírása és sok minden. A Szentírás teli van konfliktusokkal is, Isten problémával, küszködő emberek, hívő vagyok, elhívott vagyok, megszólított vagyok, övé vagyok, szolgálok, és olyan dolgok történnek, amelyeket nem tudok levezetni az eddigi teológiámból, eddigi hitemből, eddigi KT hitemből, eddigi Isten tapasztalatomból. Ezt nem tudom levezetni. És aztán, hát Jobbtól nem igen szoktam. Jobbtól idézgetjük ezeket a kicsit komfortosabb, konszolidáltabb mondatait, hogy most már talán a kezemet a számra teszem, meg a megtérés, meg... De az, hogy olyat mond Jobb, hogy olyan vagy Isten velem, mint egy leskelődő oroszlán. Én gyengén, nyomorultan, bénán vagyok, és te rámugrasz, és marcangolsz. Ez is a Bibliában. Ezt is egy hívő ember, a hit példája, hogy a zsidókhoz itt levél írja, Jobbról. Nem egy tróger, nem éppen egy tudatos tagadó vagy materialista mondja. Ezt hívő ember mondja az Istenről, és belekerült a Bibliába, és a szent atyák szent lelk hatására ott hagyták. Legyen csak ott. És a Szent Jeremiás, amikor azt mondja az Úrnak, hogy olyan vagy, mint egy csalókapatag, becsaptál, megcsaltál, nem értelek, elegem van, és a többi. Tehát ezt nem lehet kihagyni, nem szabad kihagyni, és most már mindjárt befejezzük, mert ha még lehet, akkor lesz még erre időnk, hogy ezeken gondolkodjunk, vagy beszélgessünk, de erre is még utalok, hogy az életünk 20-30-40-50 éve adatik arra, hogy olyanok legyünk, mint ő. Tehát Isten elvigyen minket, bevigyen minket egy folyamatba, amiben egyeseknek adatik a házasság, vagy éppen betegség, vagy különböző ügyek, dolgok, élmények, tapasztalatok, pozitív és negatív dolgok, amelyeket, ha én szeretem az Urat, mert ő szeret engem, és bennem lakozik Szent Lelke által, fölhasznál arra, hogy mindig előbbre és feljebb. Eljutok a 20-as éveimbe, és átélek nagy dolgokat, fantasztikus erők mozognak bennem, hatalmas viharok, megemelkedések, megzuhanások, és a többi. És aztán eljön a konszolidáltabb 30-as időszak példánkor, húzom az igát, mint a barom, úgy általában. Akkor már ott, majdnem azt mondtam, hogy pampog egy asszony, de itt annyi kedves asszonynak való kedves testvérünk ül, hogy ilyet nem szabad mondani, vagy károg egy férj, egy fáradt, benzinszagú, vagy sörszagú, kicsit mosdatlan, kicsit szőrös, kicsit büdös lábú, stb. És már 2-3 gyerek is rohangál, és egyebek, és már megint hol van az Isten ebből az egészből, már megint elfutottunk, és máshol élünk, mint ahol ő volt, van, tényleg van, hol van, miként van, és aztán jönnek a 40-es évek, annak a második felébe vagyok én, ahol megint minden teljesen átértékelődik, minden emberek, minden. Nézed a könyveidet, ezt mikor vetted, miért vetted? Van esélyed, hogy elolvassad? Akarsz még újat venni? Mit akarsz te még tanulni? Hát már, most hallottam, lehet, hogy más ismerte ezt a gondolatot, nekem nagyon tetszett már. Múlt héten hallottam egy 40 évét elért testvéremtől, hogy ha valaki reggel 40 éves elmúlt, és reggel felébred, és nem fáj semmi, akkor meghalt. Például, mondjuk, totál új helyzetek. Te, akkor nyiszog, nyekereg, epekő, gyomorsav túltengés, mit tudom én, micsoda, már szuszogva focizik a többiekkel, és még mennyi, túl vagyok a delelőn, és hova visz az út? És hol vagy te megint, Isten? És te tényleg vagy? És tényleg az út végén te vagy? Tényleg biztos te vagy? Hogy van ez az egész? Újabb és újabb szakaszok. És nem mindenkinél így, hogy 20-as, 30-as, 40, de ez is egy nagyon érdekes játék. Ajjajjaj, nagyon érdekes, hogy bizonyos szakaszokban hogyan értékelődnek át dolgok, hogyan találom meg, vagy talál rám újra az Isten, és jó esetben hogyan formálódok. De hát ez az egész történet tényleg azért van, hogy haza találjunk már itt a Földön, az Úrban, hogy olyanok legyünk, mint ő. Hát ez a nagy cél. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Még ezt az egészet nem ismertük meg, tehát van egy kis időnk rá. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanul szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. Mert nem érdekel 100 előadás, tanítás, fénykép, videó és nem tudom még micsoda valamilyen kajáról, engem az íze érdekel. Tehát erről szól ez az egész történet. A kereszténységet attól akarja az Isten megszabadítani ma is Európában, hogy elég a hazugságokból, elég az illúziókból, elég a mintha vallásból, a mintha Isten, mintha úgy történnének a dolgok, ahogy kéne. Elég. Hanem van egy igazi és valóságos Isten ismeret. Lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait. Nagyon rázos itt a fordítás, de ebben a körben én nem szeretek görögözni meg, de erre csak utalok itt a végén, az utolsó bekezdésben. Itt arról van szó, hogy a Biblia beszél az érzelmi, értelmi, akarati énünkről, a pszichéről, és itt szó szerint így van, ezt írja Pál apostol, a pszichikus ember, akinek működik az értelmi, érzelmi, akarati személyisége, működik, mint ember, de nem képes befogadni az Isten pneumájának a dolgait, hogy aztán ezt egyes felekezetek szellemnek fordítják, a másik léleknek, szerintem tök mindegy, a gyakorlatban értjük, hogy miről van szó. Tehát létezik olyan embertípus, vallásos is, meg nem vallásos is, akinek van értelmi, érzelmi, akarati élete, de a Szent Lélek, a pneuma, amely adatot a teremtéskor, amelyet Isten a földnek porába lehelt, amitől lett az ember élő lényé, éltetett lélekké, antróposszá, fölfele tekintővé, transzcendens való kapcsolatban megélt személyiség. Tehát aki a szellemmel, az élettel éli az életét, és nem az a rettentesen megalázott, sárbarántott lény, akivé a mai kor próbálja például a magyar fiatalságot megalázni, és lerántani a újra porba, újra lelketlenné tenni, újra szent lélek nélkülévé tenni. Tehát itt Pál erről beszél, erről a tapasztalati tényről, a nem lelki ember. Ott azt írja, hogy a pszichikus ember nem foghatja be, nem fogadja el, nem is érti Isten szellemének dolgait, Isten pneumájának a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes. Mert csak lelki módon lehet azokat megítélni, mert csak pneumatikus módon, Isten szent lelke, szent szellem által megváltoztat, megszólítottan. A lelki, szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig a Krisztus értelme van. Mondja ezt egy volt fanatikus, őrült zsidó, aki utálta úgy a Krisztust, hogy csak na. És azt mondja, hogy most pedig bennünk a Krisztus értelme van. Tehát nem csak álmodunk róla, nem csak éneklünk, nem csak imádkozunk, nem csak a másikban szemléljük, nem csak a művészetben és egyebek, mindenhol rész szerint, ugye szintén Pál apó írja, ugye Szent Lélek által, hogy homályosan látunk, töredékes az ismeret, töredékes és homályos. De mégis kimondja, de bennünk a Krisztus Krisztus gondolatai vannak. Az új fordítás, Krisztus értelme van. Bennünk lakozhat ő. Minden esendőségünk és törékenységünk ellenére nem feladni. Testvérek, amíg ezt át nem éljük, amit a Samária asszony most már bennünk van ő. Drága Úrunk, köszönjük az igéket, köszönjük a biztatást, köszönjük, hogy te a porban lévő embert vonzod. És azt mondtad, hogy ha te felemeltetsz a földről, kiemelkedsz a csak anyag síkból, te mindeneket magadhoz vonzol. Így vonzottál minket is eddig. És ma este is, és kérünk, add ezt a mennyei hívó erőt, szívó erőt, az atyai háznak a sugárzását, amely célt ad, látást ad, irányt ad nekünk. És kérjük, Urunk, a drága szent lelket, az élet lelkét, szellemét, aki elvezet minket minden döntő és fontos felismerésre. Ezt add meg, kérünk mindnyájunknak. Amen.